Sok szeretettel köszöntök mindenkit, elkezdődik a mai Ezer Arc. Első vendégünket sok szeretettel köszöntöm, Aigner Szilárdot, diplomás fizikus és meteorológus.
Igen. Tömegközlekedés résztvevője, két gyerek, három gyerek apja, csak egyik meghalt, 67 éves ősz, öregember, alacsony, 160 centi mindössze. Ha ilyen hideg van, még lehet, hogy van is.
Na, de hát ugye ebből kiderül, hogy idézőjelben még az ilyen emberek is baráti körre találnak, ugye, téli hideg, fagyos napokban, amikor jó egy kicsit melegedni, nem csak a kályha mellett, hanem baráti társaságban jó emberek között is.
Igen, hát ez egy külön kérdés. Így van.
Na, akkor elkezdjük. Nekem lenne egy érdekes kérdésem az elején, hogyha nem gondolkodunk a Földben, a Földön kívül hol van időjárás, és hol nincs, és miért van ott, ahol van, és miért nincs ott, ahol nincs?
Hát, ha elgondolkodunk, akkor bizonyára okosabb választ tudunk adni, én még ezzel nem gondolkodtam. Én szerintem időjárás kétféle értelemben van, tehát ahol a légkör változik, és a légköri állapot határozunk, hogy hány fok és milyen sebességgel mozog, és mennyi a nedvesség tartalma, és mennyi a por tartalma, és mindenféle tartalma. Ez az egyik, és ezeknek a dolgoknak a változásait nevezhetjük időjárásnak, de egy picit hajlok rá, hogy nem is pont, szóval, hogy nem ez, hanem ennek az ember számára való megnyilvánulása, tehát amit érzünk belőle. Ki mennyire érzékeny. Tehát például, hogyha valaki jól föl van öltözve, akkor kevésbé érzi, hogy milyen kutya hideg van, és hogy milyen metsző a szél esetleg. Pláne, hogyha a szobától nézi. Tehát arra akarok utalni, hogy szubjektív, és ha ez lenne az időjárás, ez az utóbbi, akkor természetesen értelmes élet szereplőnek kellene ott jelenlen, mondjuk úgy egyszerűen fogalmaz egy embernek, de hát persze mindenféle más élőlény van akár itt a Földön is, aki nem ember, hanem mondjuk a hagyják óriási társadalma, vagy a rovarok óriási társadalma, akik mind érzik az ő számukra fontos időjárási állapot határozókat. Fizikus is vagyok, és azért talán ezért ez a számra. De hát értjük, hogy mi van, az két dolog, meg lehet mérni mondjuk műszerrel valamiszer, de megmérni csak egy intelligens élőlény tudja, tudatosan megmérni, és pláne mérési eredményeket egy intelligens élőlény tudja valahová tenni. Tehát például örül neki, nem örül, vagy befolyásolja, tudatosan változtatja, ez ugye az emberiség esetében többször is már előfordult. Néha még úgy is, hogy úgy volt ez a tudatos változtatás, hogy egy jó cél érdekében, de úgy is volt nem egyszer, hogy tudatos változtatás nem is jó cél, meg pláne nem jó eredmény, ha jött belőle ki.
Tehát ez egy érdekes dolog. Tehát akkor, hogyha azt veszünk alapul, hogy hőmérséklet mindenhol van a világegyetemben, hol ennyi, hol annyi, és valamiféle, és ezen kívül biztos valami más is akad, tehát már van kettő, akkor már ebben az értelemben lehet idézőjelben időjárásról beszélni?
Igen. Feltétlenül igen. Azt, a kettőnek meg az izgalmas, hogy erős kölcsönhatásban vannak. Tehát, hogyha az egyiket változtatom, akkor általában változik a másik. Most a gáztörvények jutnak éppen eszembe, ami ki tudja, ki mennyi, ki hogy emlékszik rá. De ugye azt írja le többek között a fő törvény, hogy egy zárt rendszerben, tehát mondjuk egy kuktafaszkékban, ami jól le van zárva, az ott lévő anyag, mondjuk levegő, vagy víz van az alján, víz volt az alján, elpárolódott, és akkor már nem levegő, hanem párával terített elegy. Nos, ez a lezárt kuktafaszék, van a légnyomás és a benne lévő anyagnak a térfogata, az szigorúan kapcsolatban, számokkal kifejezhető törvényekben beírható, számszerű törvényekben beírható viselkedést mutat. Tehát a válaszom ez, hogy ahol van akár csak két paramétert, amit ismerünk, akkor az már nagy dolog, hát még hogyha többet is ismerünk.
Jó, akkor én még egyet kérdezek, és mi most elég sokan vagyunk, utána majd következnek a többiek a beszélgetésnek. Azt a címet adtam, hogy a befőttes üvegben ücsörgő békától a meteorológiai műholdakig. Részben meg szeretném kérdezni, hogy van-e alapja, létezette valaha a régi időkben, hogy a befőttes üvegben tényleg ott ücsörgött egy béka, illetve egy ilyen nagyon rövid történelmi áttekintést, hogyha mondaná a meteorológia fejlődéséről, hogy mi volt nagyon régen, aztán kevésbé régen, hogy képbe kerüljünk.
A kollégáim 1950 valamikor kimérték, tehát vetettek békát a befőttes üvegbe, ahogy ez kell, létrát is adtak neki, és akkor figyelték, hogy mit csinál a béka, és nézték a műszereket is természetesen, és akkor leírták, tehát olvastam ilyen irodalmi, tehát szakirodalmi cikket, amiben leírtak, hogy a béka 5-ös fokozaton van, akkor ennyi és ennyi alatt tudom, micsoda. Találtak összefüggéseket, izgalmas ez a dolog egyébként úgy is, hogy hát tényleg volt összefüggés. Én nem is akarom bírálni, hogy ez jó, valódi összefüggés volt-e, vagy csak bele éreztek. De ahol ilyen összetettek a dolgok, mint mondjuk az előbbi példában, ahol a három paraméter a hőmérséklet, a térfogat és a nyomás az árt kuktában olyan szigorúan összefügg, ezekben az árt kuktában igaz csak. Kint a szabad légkörben, amivel szintén kéne tudunk számolni, és számolni is a meteorológia tudománya, hát sokkal összetettebb, tehát nehezebb számolni, az az igazság, nehezebb törvényeket meghatározni, és én így lettem, ezt hiszem, meteorológus, többek között, hogy megszületem, meg mindenféle kellett hozzá, de azért választottam ezt a szakmát, mert véletlenül oda keveredtem az egyetemen, és akkor fölfigyeltem, hogy ez milyen izgalmas, érdekes. Akkor én már szóval 2 évet hallgattam matematikát és fizikát, és rájöttem, hogy ez a sok nehéz, tényleg nehéz matematikai törvényszerűség, az itt lehet, hogy lehet, használható lehet, vagy használni tudom majd. És akkor kezdtem ebben a meteorológiával foglalkozni, hogy a matematikai a svájci bicskámat, ami egy nagyon komoly dolog volt, csak én még nem tudtam eléggé használni, azt érdemes ezt megtanulni, használni, mert hogy ahol fantasztikus mélyre lehet a természetben kutakodni. Ugye minden fiatal ember, én nekem lehet, hogy egyébként is túl nagy volt a mellényem, tehát ilyen magabiztos voltam. Ami mit tudom én miért, például azért, mert kerékpár versenyző voltam és válogatott szintig jutottam, tehát volt akaraterőm, és mondom, akkor biztos ezt is meg tudom csinálni, mi vagy vegyek meg. Itt is tudok jó dolgokat csinálni, és akkor így kezdtem a meteorológiához. De hát a kérdés tudom, hogy nem ez volt, hanem egy kis történelmi áttekintésre vonatkozott, ami meglehetősen nehéz dolog. Tehát ugye már a régi görögök szokták kezdeni az ilyenfajta választ. És a régi görögök is foglalkoztak mindenfélével, így a fizikával, meg a légköri jelenségekkel is, és hát jó komoly. Tehát én csodálom őket, hogy milyen eredményeket értek el, és aztán teltek az évek.
Egy példát esetleg tudna mondani, hogy van valamilyen irodalom róla, hogy például...
Rengeteg van, de nem jut eszembe.
Jó.
Én tudtam, éreztem, hogy ezt mondani kellene, de nem jut eszembe.
Jó.
Blöffölni meg nem az én természetem. Viszont valamit akartam mondani. Ja, az, hogy kommunista vagyok. Tehát én mindenki tisztelek, de utálom az erőszakos, diktatúrikus viszonyokat. Tudom, van is volt, de én akkor születtem, és azt szoktam meg jobban. A dolog úgy jön ide, hogy a régi görögöktől aztán teltek az évszázadok, vagy görögöktől már évezredek, egy, kettő, majdnem, a tudomány megfejlődött. És a kommunizmus úgy jutott eszembe, hogy állítólag Lenin elvtárs mondta, hogy a tudomány az végtelen, a megismerés ezen belül végtelen, tehát nem, soha nem lesz az, hogy most már érdekes az egész, nem csináljuk, nem hoz nekünk semmit, de olyan értelemben is végtelen, hogy hát soha nem érünk el a végső célhoz. Tehát a kielégülés szintjét kitettem az előbb, vagy arra mondtam, hogy nem érjük el, a másik meg az, hogy a végső cél az, hogy most mindent tudunk, és mondjuk tökéletes időjárás vagy előrejelzést tudunk csinálni. Ha azt megkérdezzék, de lekérdezzék, mert ez akkor a hülyeség volt, tehát a kommunizmusnak semmi köze ez az egész, nekem sem a kommunizmushoz igazándiból, de mondjuk a Lenin elvtárs jutott eszembe, és ez a mondása, ha egyáltalán ő mondta. Teltek tehát az évszázadok, illetve közel másfél ezer év, és eljutottunk 1950, nem 50, hanem hát valamikor 60-as évek, 1960-as évek elején kezdtem én el igazán tudatosulni, addig ugyanis bringáztam, és utána kezdett izgatni, hogy ami leszek, ha nagy leszek, és kerültem az egyetemre. És hát valami borzasztó siralmasnak ítéltem meg a meteorológia akkori állapotát. Most ez nagyon nehéz jól elmondani. Egyetlen célom van mindenféle ilyen beszédben, ha már beszélek, hogy igaz legyen, és tényleg az én véleményem legyen ezek után. Hát az utóbbit azt jobban el tudom érni, mint hogy tényleg teljesen igaz legyen, de baromi siralmas volt, és valahogy úgy tűnik nekem most, ugye ez 50 vagy 68-ban kezdődött, 73-ban, de is napot kívánok. Mit is akartam mondani? Ja, hogy 73-ban végeztem el az egyetemet, már előző években dolgoztam a meteorológiai szolgálatnál, igen, egyetemistaként számító képes programokat csináltuk, hát az is egy fantasztikus dolog. Tehát önök között mindenféle korosztályú ember van, lenne megdöbbentő, hogy ez alatt az időszak alatt, mondjuk 73-tól 2013-ig mi változás történt. Tehát egy csomó rendszert ki kellett már azóta dobni. Már nem is emlékszünk rá. Most otthon éppen egy jó néhány videokazettát találtam, a gyerekemé volt, ilyen gyerekmesékkel. És hát kérdeztem ezt a gyereket, aki most már 32 éves, hogy hát mit csináljak vele, mert így is született most egy kisgyereke, hogy tegyük el. Hát az ugye nem veszek kiket, hogy nem. Egy ilyen kazetta az akkora, mekkora, hogy egy ilyen negyed tégla félbevág, vagy egy tégla negyed félbevág van körülbelül. Tehát ezt nem lehet használni. Százszor annyi film ráfér egy kis úgynevezett pendrive-val, egy kis elektronikai eszközre. Tehát ki kell dobni a videófilmes kémet is, aminek persze én szívesen kidobom, mert több lesz a hely utána, de hát mégis fáj a szél, mert olyan jó ismerség vannak azoknak az ektákon. Na, megint ugye mellé beszéltem, mert nem szándékosan, hanem eltértem egy picit az eredet iránytól. Fantasztikus a fejlődés ebben a rövid időszakban. És hát persze nem nekem köszönhetem, hanem én ennél az időszaknál ott vagyok, ott voltam, mert egy picit most is ott vagyok. Körülbelül egy olyan 2,5-3 nap a javulás. Ezt úgy értem én, vagy úgy kell érteni, úgy lehet érteni, hogy azt a színvonalú előrejelzést, amit annak ideje vagyok, ha 70-es évek második felében készítettünk, azt a színvonalú első napra vonatkozott, tehát hogy ma délután ez lesz, ma ez lesz itt és ott, hogy ez várható, a színvonalat most olyan harmadik, negyedik napra lehet, tehát beválásban elér.
Jó, akkor én azt mondom, hogy úgyis ide tértünk, most már a mai napoknál tartunk, és gondolom a kérdéseknek az öme is a mai időszakhoz fog vonatkozni, hogy akkor kérdezzetek, és akkor itt megindul a párbeszéd. Jó, vagy esetleg valamit önbefolytottam?
Tudtam volna beszélni még, de nem azért, mintha ez egy nagyon fontos dolog volt. Hát nem. Én szívesen veszem egyébként, ha van konkrét érteklődés, vagy bármilyen érteklődés, és hát izgulok.
Na, akkor kérdezzetek.
Tudok-e válaszolni?
És az 50-es években, amielőtt még ez a műhold előtt, hát azt tudom, hogy léggömböt is fölengedtek, hogy azzal bizonyos időjárási jelenségeket, hogy tehát azt hiszem azzal is jelenték, milyen előrejelző műszerek voltak. Tehát, hogy
hát ezeket a léggömböket, vagy ilyeneket ma is?
Hát ma is
naponta kétszer Magyarországon, Budapesten és Szegeden kétszer is fölengednek, és akkor persze baromi sok helyen még.
És még milyen műszerek voltak? Tehát, hogy mondjuk itt tudom én az 50-es években, még gondolom, hogy az 50-esben volt, az a 40-esben is lehetett feltehetőleg.
20.
Igen, szabban. Igen. Tehát az 50-es évek, az ami a 40-es években volt, még az 50-es években is használatos volt, de mik voltak ezek tulajdonképpen? Milyen műszerek, ha tudnál néhány dolgot mondani erről?
Bocsánat, ehhez kapcsolatban valami mérési hálózat volt akkor, hogy akkor nem volt internet, tehát nem volt számítógépes hálózat.
Tehát az 50-es években nagyon volt hálózat. Az első hálózati elemek itt Közép-Európában, Magyarországon, és az 1800-as évek második felében, 1870-ben aztán volt egy szakadás benne. Sőt, már a 1848-as forradalom után volt egy szakadás, hiszen akkor létrejött egy kétpólusú Budai és Bécs közötti együttműködés. Tehát ugyanazt nézegették itt is, kölcsönösen mentek, utaztak egymáshoz, és hát...
Kicserélték a tapasztalatot.
Igen. A műszereket kérdezte, hát döntő mértékben valóban nem fejlődött az én ismeretem szerint a műszerek színvonala, akár az 1800 utolsó évtizedétől az 1950-es évekig. Tehát, ha szó volt erről a balonos műszerről, ez fel tudja, én nem tudom pontosan, de feltételezem, hogy a második világháború előtti évtizedben jelenhetett meg valószínűleg, ha tévedek, akkor bocsánat az, hogy valakik ezzel foglalkoznak. Ezen kívül nagyon jó légnyomásmérőket készítettek, illetve hőmérsékletmérőket készítettek, és az egész attól lett ez igazán izgalmas, amikor hálózat. Tehát ki lehetett tudni, hogy nálunk ugyan ez van, de mi van a szomszédországban, vagy távolabb egy kicsit. És hát akkor jöttek már ilyen táviratok először. A csoda tudja, hogy valószínűleg írott formában, és mondjuk postában van valami postakocsiban.
Tehát mondjuk Sopron és Budapest, vagy Szeged, Budapest, Sopron, Budapest hálózat, ez milyen hálózat volt? A telefont el tudok képzelni.
Amikortól volt telefon, az azonnal volt. Ez egy érdekes dolog, érdekes jellemzője a meteorológia gyakorlatának, hogy élen járt mindenféle új technikai berendezésnek a beszerzésében, illetve használatában, hiszen nagyon szükség. Előbb ki volt téve, előbb kellett volna tudni Budapesten, hogy mi van Sopronban, hiszen az esetek döntő többségében északnyugatról jönnek ide Magyarországra az időjárás változások. Tehát, hogyha megtudtuk volna, hogy mi van Sopronban, akkor valaki lehetett következtetni, pláne, hogy mennyivel később van ez a dolog, ez a vihar, mint Bécsben volt, akkor ki lehetett volna satszolni belőle, hogy körülbelül mikorra éje Balatonra vagy Budapestre esetleg. Tehát a telefon, anélkül konkrétan emlékeznék, szerintem abszolút az elején volt a meteorológia szolgálat, vagy a meteorológia gyakorlata a telefon használatban. Egy kis kitérőt, nem is kitérő, hanem kiegészítést mondok, hogy nem csak a technika alkalmazásában, hanem a tudomány fejlesztésében is iszonyatosan furcsa volt nekem legalábbis, aki érdekelt ez a dolog, hogy a meteorológiával foglalkozó, mondjuk úgy, hogy meteorológusok, akiket akkoriban nem így hívtak, hanem papok voltak, meg tanárok, meg paptanárok, ezek a meteorológusok, közül milyen hatalmas tudományos eredményeket értek el például a matematikában. Ez ugye az én másik szenvedélyem a meteorológia mellett. Fantasztikus, hogy miket értek el. Tehát vannak olyan tudományos eredmények, hát valaki között, önök között is foglalkozott ilyesmivel, például a káosz elmélet, aminek nagyon durván és nagyon újságírósan a lényeg az, hogy valamik dolog van, annak ismerjük sokféle tulajdonságát, és ezek össze is függnek egymással, de nem tudjuk, hogy függnek össze, vagy nem eléggé tudjuk, hogy függnek össze. Jó lenne egy törvényszerűségeket észrevenni, meghatározni, és ha igen, akkor ezeket a törvényszerűségeket esetleg lehet úgy is használni, hogy tudom, hogy most mi van, úgy nagyjából tudom, hiszen ez egy külön kérdés, hogy mikor tudja az ember, hogy most mi van, hiszen hány helyen kell megmérni most, ahhoz, hogy tudjam, hogy most mi van, milyen pontosan kell megmérnem most, hogy tudjam, hogy most mi van. Tehát ez egy külön kérdés, de mondjuk, hogy durván, hogy tudjuk, hogy most mi van, milyen következtetéseket lehet ebből levonni, ha holnapra, meg a holnap utára vonatkozva. És akkor visszakapcsolok, hogy 1973-ban nagyjából egy olyan három nappal voltunk gyengítvek, ami nagyon-nagyon nagy különbség. Tehát most, ha önök figyelik az előrejelzéseket, vagy néha hallják, akkor fel kell tűnniük önöknek, persze hát a fiataloknak nem, de ha kik esetleg hallottak már 1970-80-ban is időjárás jelentés, hogy mennyivel másabb volt a megszövegezés. Tehát most abban bizonytalan az ember, hogy délután vagy kora délután kezdődik el az a valami, ha az első napról van szó. Abban bizonytalan, hogy 5 fok lesz-e, vagy 7. Nem a meteorológiai szolgálatot javasolom etalonnak, tehát hogy ahhoz mérjék a dolgot, mert ő nekik egy nagyon komoly, ez a véleményem, elmaradásuk van a meteorológiai mai színvonalához képest. Én magánmeteorológus vagyok, és azért vagyok magánmeteorológus, és nem az állam kötelékében, mert borzasztóan elégedetlen voltam az ott közösen produkált produkciónkkal. Nos, hát vannak most is furcsa dolgok. Megdöbbentő, hogy milyen mértékben terjedt el, hogy előfordulhat, meg lehet. Hát ez a indokoknál is erősebben műhít engem, mert nem a meteorológiát színvonalát csökkenti le, hanem a magyar nyelv. Tehát egyáltalán, ha van különbség, hogy valami lehet, vagy lesz, vagy van, akkor ezt a különbséget ezt meg kellene tudni fogalmazni, és meg is tudni. Tehát önök is tudják, hogy micsoda különbség az, hogy 5 forintért lehet kapni a zsemlét, vagy 11 forintért, amit ma vettem zsemlét 11 forintért, vagy 30 forintért, amit szintén lehet néha kapni. Vagy lehet, hogy 30 forint lesz a benzin. Ez nagy csoda lenne. Tehát ezeknek a szavaknak jelentés van, és engem bozhat, hogyha valami, nem is tudom, divat. Más nem lehet, mert olyan is azt mondják, hogy lehet, amit tudom, hogy tudja, mert kiderül a mondjuk írott szövegnek a további részéből, hogy ő tudja, hogy az van. Tehát nem lehet.
Valami. Jó, akkor a következő kérdés jöhet.
Kérdezze nyugodtan.
A megfogalmazásokban úgy érzem, hogy gyakran az is hiányzik a 60-as évek elején középiskolás ismerőseim tárgyai között szerepelt az úgynevezett retorika. Ennek hiányát gyakorlatilag mindenhol érzem a mai média területén, úgyhogy nem véletlenül fogalmaznak a meteorológusok is ilyeténképpen, hogy lehet meg várható, de ezen felül én azt szeretném megkérdezni, hogy ha egy bizonyos összetevője a meteorológiai megfigyeléseknek gyors változást mutat, az azonnal utal valamilyen változásra, és azt a változást pontosan meg lehet abból a műszerváltozásból ítélni. Teszem azt, lehet, hogy semmi összefüggés nincs, de hogy gyors légnyomás esés esetén ott azon az adott területen valamilyen meteorológiai jelenség be fog következni. Ezt így le lehet olvasni, vagy ennek sokkal bonyolultabb és több összetevője van?
Ezt így le lehet olvasni. Bonyolult, meg sok összetevője van, de le lehet olvasni. És valami fantasztikus dolog igaz ezzel kapcsolatban, hogy ma már, hogy mint egy 20 évig én is vallottam és mondtam, mert így gondoltam, így hallottam az öregektől, hogy hát jók ezek a műszerek, ezekkel aztán tényleg sok mindent meg lehet mondani, de hát a meteorológus ebben nem lehet, tehát az embert ebből kihagyni nem lehet. A végső pont, az végső szó az ő kezében, az ő agyában, inkább a lelkében van, tehát intuíciójában van, hogy ő tudja megmondani, hogy milyen idő lesz, vagy milyen idő valószínű. Na most arra akarok kirukadni, hogy ez ma már nem igaz, így sem sajnos. Igaz, hogy én már kifelé tartok a buliból, tehát olyan nagyon nem kell szorkodnom, de géppel mindennél tökéletesebben meg lehet mondani, hogy milyen idő valószínű. Mindenféle színvonalon, tehát azon a színvonalon is, amit mondjuk egy rádió megszólalásban, mint egy 30 másodpercben, hiszen egy másodpercekre adnak csak szót. És előre megvatározó, hogy egy percet beszélhetsz öreg, és akkor egy percben kellene megmondani azt a tulajdonképpen nagyon összetett dolog, tehát hogy Sopron van ez, Siófokon már amaz, Budapesten meg talán ez, ezek ugye időben is még eltérnek, tehát ugye sok mondani valója van az embernek, és hát nem egyszerű dolog. Tehát én ugye 73-ban kezdtem el ezzel így is foglalkozni, hogy el lehetett mondanom, hogy én hogy számolom a várható időjárást, és azóta is keresem a talán még jobb megoldást, hogy hogyan tudom jól kifejezni magam. Sokszor, persze ez döntő mértékben persze nem tudatos, tehát nem azt mondom, hogy előre ki tudom gondolni, hogy melyik szó vagy szó kapcsolat lenne jobb, de mondjuk írásban ez benne van. És érdekessé teszi ez is a munkát, hogy milyen a svájci piskának az a kése, az a tolla, amelyikkel a szavakat lehet úgy faragni, hogy a 30 másodpercen belül minél kevesebb ember legyen, aki félreértette a várható időjárásról azt, amit én gondolom, mert messze lennék az, hogy biztosan tudja az a konkrét meteorológus, hogy milyen idő várható. Tehát meg kell becsülnöm azt is, hogy kinek milyen érdeklődési köre van. Megdöbbentő, hogy mennyire más mondjuk egy városlakónak nyári időszakban, meg egy mezőgazdaságból élőnek az elvárása, hogy mi a jó idő a számára. Teljesen különböző, és ezt rendszeresen vissza is jelzik, hogy hát menjen a csodában. Miért? Hát az jó idő, hogy süt a nap, hiszen két hete nem kaptunk esőt, és kiszárad a nem tudom milyen a galakonyó bokor. Tehát, hogy kellene nagyon az eső, és nem szabad a saját szemszögömből fogalmazni, hogy mikor lesz jobb idő. Vagy kevéssé. Hát nem tudom, az eredeti kérdésére persze nagyon szörmetté válaszoltam, mert például a példának felhozott erőteljes és gyors légnyomás csökkenés az jelentős időjárás változás, mondom, ilyen nagyvonalon magyarországi viszonyok között többnyire, és hát nem csak Magyarországon, hanem a mérsékelt égővi földrajz égővi környezetben ez előbb-utóbb esőhöz vezet, és inkább előbb, tehát néhány órán belül, de mondjuk heves zivatarok, amiknek az élettartamok, az egész élettartamok is legfeljebb másfél-két óra, ezért a bevezető szakasz, a születés fázisa, mint egy fél óra. Nos, annak a születés vajudást a légkör ottani majdutását is mutatja egy ilyen hirtelen jött légnyomásesés. Csak hogy egyetlen egy dologból, mondok egy példát, én komolyan hiszem, tudom, hogy egy pásztoremberrel összemérném a tudásomat ott, hogy kint vagyunk a mezőn, és meg kellene neki mondania. Tehát ő mondaná meg, hogy milyen idő lesz, meg én is megmondanám, egymást halljuk, vagy nem halljuk, függetlenül ettől. Biztos, hogy az ő munkája, az ő tudása jobb lenne, eredményesebb lenne, mint az enyém. Mint ahogy én biztos vagyok abban is, hogyha beemelnénk a mi interneten összevisszebb hálózott szobánkban, meg ilyen lennék a jobb, bár most már a pásztorok, a jogászok is értenek az internethez, tehát ott is oda kell figyelni, hogy mit mond az ember.
Jó, és ezt a műszert, ezt hogy lehet elképzelni, amivel így mérnek a meteorológusok, hogy már így mint kívülálló? Hogy lehet ezt érzékelni? Milyen? Vagy hogy néz ki? Vagy sose láttam még így.
Sokféle műszer van. Ugye a hagyományosokról mondtam, hogy mi van a múlt század közepén, tehát a 900-as évek közepén hőmérő. Hát nem tudom, mint hőmérőséget lehet mérni, és döntőmértékben a különböző hőtágulású anyagok, például a higgany hőtágulását használják, és egy olyan kis csőbe rakják be, amiben kis hőmérséklet változás, viszonylag nagyobb hő higganytágulást eredményez, és akkor szépen már lehet olvasni egy skálán, ami a higgany cső mellett mellé van fölrajzolva, de ez egy nagyon egyszerű, primitív műszer.
És ezek az elektronikus dolgok mennyire pontosak?
Nem elég. Nem elég ahhoz, hogy Lenin ráftás értelmezésében. Itt érezzük, hogy itt van már a Kánál, tehát tudunk már mindent. Fantasztikusan pontosan.
A többi műszer az milyen, ami régebb ilyen hőmérő mellett még?
Egy pillanatra várjál, hogy legyen egy kérdés megválaszolva.
Jó. Bocsánat.
Tehát fantasztikus, hogy mi mindent tudnak, és ezek az új műszerek, ezeknek a birtokában érhetünk el ezt a 2,5-3 nap javulást a dologban. Hogy működnek? Hát ez, ugye vannak a műholdak, szóval volt a címben. A műholdak azok fönt keringenek a Föld körül, vannak olyanok, amelyek pont avval a sebességgel, amelyel a Föld maga is kering a saját tengely körül. Tehát onnan nézve, vagy akár a Földről nézve, mindig a ugyanazon pont fölött vannak. Ezek az egyik típusú, de ezek többnyire csak az egyenlítő körül nagyon élesek, és akkor a sarkvidékek felé, ahogy elnéz az ember ezekről.
Mert úgy akartam feltenni a kérdést, hogy elektronikus, hogy például vannak ezek az elemes hőmérők, amik elemmel működnek, vagy napelem, vagy ehhez hasonlók, hogy ez azért kérdeztem így, hogy mennyire pontosak.
Teljesen pontos. Tehát ezzel múlik, hogy elemben működik, vagy napelemben, vagy 220-as hálózatról. Nem ezzel múlik, az azon múlik, hogy hogyan, miért állítottak össze, és hogyha ez a kérdés lényeg, akkor nyugodtan megmehet egy jó forrásból származó, akár elemes.
Ezt a kérdést kiegészítem, mondjuk mi az öt legfontosabb műszer, amit használnak most?
Mi a legfontosabb?
Tehát ugye már a kérdés nagyjából erre irányít, hogy mik azok a fő műszerek, amik meghatározzák?
Műhold, radar, számítógép és a többi már nem is kell. Hatásvadász választ adok, de tényleg így van. A műholdakkal és a radarokkal ma már iszonyatosan pontos ágás, viszonylag ahhoz képest mondjuk, amit 73-ban és azaz követő évtizedekben tudtunk a légkör most állapotáról, az ma már a műholdak semmiség. Akinek van otthon számítógépe és abban a szerencsés helyzetben módja van használni. Most én egy picit zavarban vagyok, amikor eljöttem már akkor is, hogy önök közül nem mindenki tudja megnézni. Az sajnos nem jó az én példám, de a műholdról tényleg fantasztikus, miket lehet látni. előbb említett ugyanazon pont fölött lévő műholdakról a fölbontó képesség nem a, a katonaiak, hanem a meteorológiai műholdak. 5 kilométer és 2,5 kilométer, 5 kilométer a fölbontó képessége, tehát a két pont, amit meg tud különböztetni észak-déli vagy déli északi irányban, az 5 kilométer, nyugat-keleti irányban pedig 2,5 kilométer. Ez a látható tartományban, mert ezek a műholdak is kétféle sugárzás tartományban, kétféle, de vagy sokkal többféle működnek, de mondjuk csoportosítva legfontosabb ez a látható, amit egy jól látó ember is láthat, ha abban a helyzetben van, hogy lenézne egy műholdról, illetve egy infravörös tartományban, ami a hőmérséklettel arányos sugárzást méri, ahol melegebb, ott erőteljesebb ez a sugárzás tartomány. A környezeténél is akkor azt meg lehet színezni mondjuk fehérre. Vagy pont fordítva, vagy akkor ez pont fordítva szokott lenni, a fehérek azok a minél hidegebb területek, és fantasztikusan lehet látni a felhők mozgását. De hát az egyik dolog, a másik az a radarberendezések, ezeknek a fölbontása megint nagyon kérdéses, hogy milyen messzire nézünk el a radarra. Az egyenes vonalban lehet csak látni, és közben, hogyha olyan messzire nézünk, hogy a Föld görbülete miatt kimegy alul a Föld, tehát már csak a legmagasabb tornyok emelkednek a még mindig látható tartomány, vagy még távolabb menve, pedig majd a legmagasabb hegycsúcsok emelkednek fölé, azok más és más mutatnak. De egy általánosító megjegyzéssel néhány száz méteres fölbontással lehet mérni a radarokkal. És akkor én azt mondtam, hogy három, a harmadik a számítógép, ami ezt a barom tényleg iszonyatos nagy mennyiségű adatot összekavarva, összekutyulva az emberek által, meg a mérőműszerek által, rendet tud bennünkre tenni, és ki tudja szűrni belőle a legjobbát. És közben, ahogy beszéltem, előfelejtettem, hogy van egy negyedik is. A negyedik az pedig, ha minden jól megy, nálunk fog megjelenni Magyarországon legközelebb és elsőként a mondják ezt olyan villámlokalizációs elektronika, tehát valami olyan elektronikus berendezés, ami antenna, nem is különösebben nagy antenna, és számítógép, és figyeli a légköri elektromosságot, aznak a kisülését érzékeli, és akkor számítógépen fel akkor berajzolja. Ebben már néhány 10 méteres nagyságra lehet leszorítani a felbontó képességet, tehát tudom, hogy a szomszéd utca, vagy a szomszéd kerület valamely utcájának a páros vagy páratlan oldalán van az a jelenség, ami a villámlást kiváltja. És hát persze végtelen.
És az mitől van a hideg-meleg találkozása?
A villámlás? Hát ne ezeket kérdez. Nem. Illetve hát felfoghatjuk úgy is. A Földnek egy alapvető jelensége, a ember megjelenése sértől függetlenül, tehát már azt megelőzően is, hogy a légkör és a Föld felszíne között elektromos különbség alakul ki. Hogy miért? Nehezen tudnám megmagyarázni. Valami olyasmiért, mert hogy ezek a töltések, ezek
nagy feszültség.
Komoly nagy feszültséget tudnak kialakítani, méghozzá természetes körülmények között folyamatosan föláramlásban kezdenek az elektronok, és a negatív töltések besűrűsödnek a magasban, a talajon pedig éppen az elektromos megosztás miatt ott maradnak a pozitív töltésű részek. Ezek kölcsönösen hozzák.
Most is beleszólok. Állítom, valamikor volt, még régen szorolták, hogy az akkumulátorba akarták a villámot összefogni, de nem sikerült, mert olyan ereje volt, hogy szétrobbantotta, szétvetette.
Ez biztos.
Én azt hallottam, hogy a mágnesbe, ha az nem veti szét, de abban viszont állítólag összegyűlik rengeteg áram. Ebből mi igaz?
Hogy meg össze akarták fogni az áramot az akciba,
de... Hát kísérletek voltak, azt hallottam én is, csak hogy mi igaz, hogy ha a mágnesbe belecsap, az nem veti szét.
Nem tudom.
Én ilyet hallottam. Hogy egy fém, hát az is fém, ugyanúgy van az, tehát...
Jó, akkor itt nem jutunk, de Ica, te szerettél volna kérdezni.
Én azt szeretném, hogy a magánmeteorológus, a meteorológia az hogy működik. Mert itt rengeteg adat kell hozzá, műszerezettség kell hozzá, hogy tud egy magánmeteorológus. Már most félig azért rájöttem, hogy de ezeket az adatokat ezt meg lehet rendelni, fizetni kell érte, vagy...
Hát valahol meg kell, lehet rendelni és fizetni kell érte, de a Föld másik részén szívesen mondom, és én úgy gondolom, hogy kultúráltan, emberibb részén ezt úgy fogják föl, hogy amit megmérnek műszerekkel, az pénz. Tehát a műszert meg kellett csinálni. A műszert alkalmazni megint csak ember alkalmazza, vagy működteti, és az energiát hozzá, emberi energiaforrások hozzátétre. Ez köztulajdon. Tehát minden embernek a Földön tulajdona az is, amit Új-Zélandon megmérnek, és azt is, amit itt a szomszédban mérnek. Ezt Magyarországon még nem tökéletesen van így, ezért mondtam azt, hogy itt például még fizetni kell érte, de törvénytelen. Tehát a magyar törvény is idevágó része, teljesen egyértelműen azt írja be, hogy a közadatokat, érdekes kifejezés, közérdekűnek mondják, ez nyilvánvalóan valamiért téves fordításban ered, de egyébként igaz, mert érdeklődést tart rá köz, amit ilyen közérdeklődésre számot tartó adat, olyan, mint a közlekedés, olyan, mint hogy a lámpák működnek-e, hogy hány rendőr van, hogy az orvosiban hányit kell várni, és ott van-e orvos és jó képzett orvos van, ezek mind közérdekű adatok, ez kutya kötelessége minden államnak ingyen, és minden adatszolgáltató, úgy mondják, ez adatkezelő, ez a Magyarországon a technológia szolgál, ingyen odaadni, kivéve akkor, hogyha ha valami plusz munkát is kell végeznie, tehát hogyha ilyen mondjuk piros tintával, azt kérem a meteorológiai szolgálatot, hogy nekem piros tintával írják le a hőmérsékletet, akkor az neki külön munka, meg lehet, hogy nem is használnak piros tintát, és akkor azt a különbözetet meg kell fizessen. A magyar törvények is most már évtizedek óta így szólnak, és a gyakorlat nem ez. A gyakorlat az, hogy én vásárolok ma is a meteorológiai szolgálatú adatokat. Izgalmas persze, hogy miért. Azért vásárolok, mert ha kicsit messzire vezet, a nemzetközi, az előbb említett vagy másodiknak említett világ boldogabb, okosabb, értelmesebb, emberibb társadalmaiban ez ingyen van. És mindenféle adatra vonatkozik, arra is, amit Magyarországon mérnek meg a magyar mérő műszerekkel, mert a nemzetközi kapcsolatrendszer miatt aláírt szerződések miatt be kell adni a közösbe, és a közösből pedig mindenki kiveheti, én is. És internet, azt veszek ki, amit képességem van, hogy tudom használni. És a válasz döntően ez, hogy mindenféle meteorológia adat rendelkezésünkre áll, akár nekünk is, meg sokaknak, és hát azon múlik, hogy kinek milyen, hogy sikerült a svájci vizsgát megjelezni. Mennyire élt hozzá, és akkor abból tud dolgozni. Nem tudom, hogy önök egyáltalán figyelték-e valahogy is a meteorológiai szolgáltatások színvonalát, tudják-e, hogy milyen az eumet.hu-n vagyok megtalálható, mint interneten egy pont előrejelzésben, mert az a mi cégünk, és akkor ezt összehasonlítják, akár azt is, hogy a egyetlen olyan hely Magyarországon, de földi viszonylatban sem ismerik másokat, hogy nálunk megvan adva, tehát visszamenőleg jelezzük, hogy mit jeleztünk előre, és mi lett az eredmény, tehát az előrejelzéseink bevállását is fölvállaljuk. Nem tudom másképpen fogalmazni, és elnézést, aki nem tudja ezt megnézni. Grafikusan ott van, most már 6 éve körülbelül. 25 naponként, tehát mindig az időszaknak a legutolsó 25 napját veszünk ki. 25 napra vonatkozom, mit jeleztünk előre, mennyi ennek az átlagos eltérése, mikor volt ez az átlagos eltérés, és mekkora a hibája. Na most itt ez egy külön izgalmas kérdés. Ha a előrejelzéssel foglalkozik az ember, akkor nagyon fontos, hogy megkülönböztesse, hogy jól dolgozott-e, vagy hibátlanul dolgozott. A cél persze ugyanaz, vagy egyetlen cél van, hogy minél jobb előrejelzés, tehát minél inkább az történjen a légkörben, amit ő előre elmondott a légkör várható változásairól. Ez a cél. De mivel hogy ez egy valószínűségi összefüggés, bármilyen műszereket is nézünk, mégiscsak valamilyen mértékben valószínűségekről van szó. Nos, hogyha valószínűségeket számol, akkor bizony előfordulhat, hogy jól számol. Tehát úgy, ahogy a tudomány állása szerint ezt számolni kellett, és az eredmény az sajnos kudarc. Ezek a sikertelen előrejelzések, és hát a sikeresek, hogy a tükörkép, amikor mindenféle jól számolt, vagy rosszul számolt, hogyha kávé habból találta ki, de jó lett az eredmény. És hát persze ennek a fordítottja is, amikor nem jól számol, és nem is jó lesz az eredmény. És hát ezek persze nem egyforma gyakorisággal következnek be, ezek erősen eltérőek, és hogy kinél mennyire nagy ez az eltérés, az fontos a technikának a fejlesztéséhez.
Itt a kijelítő utalán az?
Még azért kérdezhetnénk, hogy ez egy ilyen egyszemélyes vállalkozás, vagy egy kis csapat?
Kis csapat, a csapat létszáma az 6 konkrét fő, tehát úgy esetleg, hogy mondják, ez full time, tehát egész munkaidős fő, és vannak dolgozók, akik nem, ezek sem mindegy helyen vannak egyébként, de a bedolgozók azok aztán végképp nem otthon dolgoznak, és mondjuk például az újságoknak kiadott előrejelzésekhez a grafikákat, illetve magát az újság szövegeket tördelik, rajzolják, tördelik, és küldik át interneten a újságok, akik már csak a helyzetbe hozzák.
És hány ilyen magán meteorológiai csapat létezik, és milyen a kapcsolatuk? Van féltékenység, vagy segítik egymást, vagy versenyeznek?
Meg kell különböztetni a meteorológusokat, tehát akik nagyon értenek is hozzá. Ezt én másképpen nem tudom fogalmazni, hogy értenek is hozzá, és honnan tudom ezt megállapítani, hogy mit produkálnak, illetve milyen iskolai végzettségük van. A produkcióval fontosabb, tehát hogyha valakire megállapítom, hogy ez ilyen jó eredményeket ér el rendszeresen, akkor már nem is érdekel, hogy milyen iskolai végzettsége van. De azért elég erősen korrelál ez a dolog abban, hogy értek hozzá, vagy sem. Már megfogalmazásokban, és hát itt nagy különbségek adódnak. Magyarországon, hogy hány ilyen magánmeteorológia van, én most az igazságra gondolok, én szerintem nem tudom. Tehát szerintem egy van az, amilyen, de van még biztos, meg tudok is néhányról, akik ilyen átmenetet képeznek a másik féle meteorológusoktól, akik szeretik ezt a dolgot, jó indulattal szeretik persze, de nem értenek hozzá, és a nem tudásból mindenféle marhaságok is kisülnek, kijönnek.
Jó, következő kérdés.
A viharvadászok azok mennyire hitelesek ebben az esetben? Másik dolog pedig ezek az évszázados előrejelzések, tehát viszonyítanak, hogy rekord meleget vagy rekord hideget döntöttünk, hogy ezekhez a feljegyzésekhez mindenki hozzájuthat, vagy pedig ez egy védett adatbázisban van?
Az első, nagyon konkrét, a viharvadász. A viharvadász az egy fantasztikus, érdekes és hatalmas teljesítményű társaság. Olyan nagy, hogy Magyarországon messze a legjobbak. A időjárási jelenségek ábrázolásában, tehát az interneten való megjelenítésében, illetve a televíziókban is egyre nagyobb terület kapnak. Jogosan. Ha azt nézem, hogy milyen produkciók van, jogosan. Náluk dolgoznak meteorológusok is most már egy, nem tudom mióta, másfél-két éve, tehát nem a múlt héttől, hanem már kimutatható időszak óta. Milyen a kapcsolatunk? Nincs most már semmiféle kapcsolatunk, érdek élünk egymás mellett, ők egyre nagyobb tortákat kapnak, meg egyre kisebb torta szeletecskéket. Ez a izgalmas része, meg anyagias megközelítésben, de természetes, hogy így van, mert annyival jobbak megjelenítésben, és van egy óriási ötlet mögöttük, ez az ötlet az volt, hogy valamikor kitalálta valamelyikőjük, hogy az emberek jelentős része különösen vonzódik az időjárási témához. Tehát hajlandó ilyen ember, bárhol is van az országban, vagy a környező országokban, néhány tízezer forintért műszereket vegyen a saját pénzén, saját magán, működteti, és beküldi a viharvadász központba mérési eredményeket, ahol ők ezt megjelenítik. Ez egy hatalmas ötlet, mert valójában befektetés már a viharvadász tulajdonosai számára részéről semmiféle befektetés nem igényel, csak meg kellett ezt szervezni. És megszervezték, és nagyon jó. Nincs kapcsolatuk, egy idővel fölvettük egymással kapcsolatot, de aztán úgy elhallgattak, visszavonultak legalábbis a velünk való együttműködésben, és hát mi sem nagyon forszíroztuk, mert összemérhetetlenül jobbak voltak ebben a dolgban, mondtam, tehát a grafikai megjelenítés. Egyszerűen óriási, amit csinálnak. Ha már én dicsértem őket, akkor hogy mondjam, hogy mi meg a lehető legjobbak, nem jobbak hozzájuk képest, hanem mondjuk az egyetlen hiteles ellen félel szemben a meteorológusokkal ketten verik őket. Tehát mi meteorológus véleménye szerint mi sokkal jobbak vagyunk, viharvadász esetében ők a sokkal jobbak a megjelenítés miatt. És hát ez folyamatosan változik, mert például meghalok, akkor már kevesebb lesz a csapat, meg az eredeti mozgató rúgója én voltam, tehát lehet, hogy nem is fog olyan jól mozogni. Képzelje ezt minden öreg ember magáról, hogy hát ő utána becsontosodnak és berostásodnak a rúgók, tehát én őszintén nem hiszem ezt. Hanem hát változik az élet, majd lesz valahogy.
És a második kérdés, hogy ugye az évszázad, évezred, meg a föld történet legidegebb, legmelegebb napja,
hát ez
mennyire bulvár, és hol van az igazság?
Hogy hol van az igazság, ezt nem tudom. De tudom, hogy ezt senki nem tudja. Tehát ez bocsánat, nem, hogy félreértse. A kérdés feltevés már nem jó. Nem az ön részéről, hanem azról, hogy egy ilyesmivel elkezd valaki foglalkozni. Persze írják az adatokat. Állati sok ideje mérik Magyarországon, hogy az 1805 mondjuk, hogy 50-es, 70-es évektől rendszeresen mérik, Budár vonatkozóan, aztán még két-három helyen, és így tovább terjed. Ma már több mint, vagy közelítőleg 200 állomáson van Magyarországon, mert a szolgálatnak, akinek az a dolga, hogy mérje, ezért kapják a fizetést is, és ezt remélem jól is csinálják. És gyűjtik össze automatákon keresztül lényegében folyamatosan, tehát időben folyamatosan az adatokat. És ezt kellene odaadni az omajogon, hogy mindannyian, tehát ön mindenki tulajdonos ezeknek az adatoknak, tehát hogyha érdekli, hogy az én születésnapom, mármint az a sajátjának, nem az enyémnek izgeti. Milyen idő volt, és ott soltat kerten ahol született, akkor ezt megnézhesse, mert ezt tudja, mert a rögszolgált, és számítógépen vannak az adatok, és ki tudja keresni. Na most adathalmaznak persze van egy legnagyobb adata, és azt is a számítógépen mindegy egy század másodperc alatt, vagy egy tized másodperc alatt megjelenik, hogy ott abban az adathalmazban mi volt a legnagyobb, és akkor az. Azt lehet mondani, hogy akkor ezek szerint 1876-tól Budán ez volt a legnagyobb. Ez egy rekord, de hát ugyanígy a mi beszélgetésünk most már tart egy ideje, ez alatt az idő alatt is változott itt a hőmérséklet, ezen belül is volt egy rekord, csak mi nem mértük meg, és kész. Tehát marhaság, félrevezető, újságíróknak ez a happy-e, és sok meteorológus szívesen válaszol ezekre. Én meg nem szívesen válaszolok, tehát ez megint magán dolog. A lényeg az, hogy kell tudni, hogy hát ezek az adatok, ezek természetesen nagyon kevésé fontosak a légkör szempontjából, hiszen, és talán most tudok jobbat mondani, hiszen ha ezt az időszakot nézzük, 1876-tól mostanáig, ami 150 év mondjuk, abban ez a legnagyobb, és Budán, mert a kezdődött a mérés Magyarországon. De mi van, hogyha kicsit távolabbra nézzük? Akkor ugye nem voltak még papok, akik írják az adatokat, viszont nagyon jó módszerei vannak a magyarnak is. De az emberi tudománynak, hogy megnézzük, hogy mondjuk 1000 évvel ezelőtt mi volt egy adott területen. Vagy mondjuk egy nagyon kedvenc példám, hogy 1 milliárd évvel ezelőtt, vagy az elmúlt 1 milliárd évben mi volt, az 1000 milliót helyett, jó sok év, jó hosszú időszak, de azt például tökéletesen lehet tudni belőle, hogy a Földön ebben a hosszú időszakban, különböző rövid periódusokban csupán 10%-ban volt, az 1 milliárd 10%-ában volt, bárhol is a Földön egész évben megmaradó jégsapka. Tehát ebben a hosszú időszakban 90%-ban nem volt egy se. Tehát teljesen természetellenes a mostani földi éghajlat, amikor két jégsisakunk is van, tehát sokkal a jellemzője a föld éghajlatának ebből a szempontból, és persze a hosszú időszakra, az, hogy sokkal melegebb volt. Tehát, hogyha most melegedés jön, nem, mint ahogy lehet, hogy jön, lehet, hogy nem. Mindenféle becslés van erre vonatkozóan, és mértékadó becslések, tehát nem, hogy blöfölget valaki Nyíregyházán, mert mivel hogy ott van például egy ilyen nagy tudású meteorológusunk. Tehát mindenféle becslés van. Nem lehet tudni, hogy merre fog fordulni, de egy dolog lényegében biztos, és ez a legkellemetlenebb, hogy soha nem maradt még eddig egy átóhelyében a légkör, meg az éghajlat sem. Ez állandóan változott, és ahogy változott, egyre jobb vagy egyre rosszabb lett a emberi élet szempontjából a környezet, és hát ettől következetben különböző népvándorlások, meg fajok pusztulása, most nem emberi fajok pusztultak és szerencsére, már ki tudja, hogy hátterjed is volt, de nem hallottam erről semmit. Viszont hát vannak olyan élőlények, amelyek gyakran eltűntek, csak a csontjaikat lehet megtalálni valamikor néhány tízezer évvel ezelőtt.
Jó, köszönöm, újabb kérdés.
Kérdésem az volna, hogy ennek a szélsőségi időjárásnak van-e befolyása a levegőnek az összetételével? Mert hát tudjuk, hogy annyira szennyel, szóval jelentősége van-e, mivel hát az arányok megváltozhattak. Tehát, hogy egyszer nagyon meleg van, ezt értem, egyszer meg hirtelen jön egy hideg, és akkor nagyon nagy a differencia.
Tehát, hogy a levegő szennyezettségnek van-e?
Szóval olyan értelme, hogy mert ugye nem tudom hány gáz van, mert minden, na most, hogyha annyi szennyezett autó, kipufogában, ilyesmi, akkor ez jelentősége van-e már így valamennyire kimutatható-e, vagy egyáltalán nem is kell figyelembe venni?
Én nem tudok egyértelmű igent vagy nemet mondani.
Szóval ez egyáltalán nem befolyásolja?
Azban mégiscsak biztos vagyok, hogy valamilyen összefüggés van, tehát több szennyezés befolyásolja az időjárást. Az már kérdéses, hogy mikor melyik szennyezőanyag és milyen töménységi foknál merre befolyásolja. Engem nem izgatott ez a dolog, tehát talán ez is magyarázza, hogy nagyon szerényen tudok csak válaszolni, mert nem értek kellően a dologhoz. De mint fizikus tudom, hogy semmihez nem lehet úgy hozzányúlni, hogy ott ne változzon meg minden. Hiszen ezek mint egy régen voltak olyan hálók, nem tudom, mert emlékeznek rá, hogy bevásárolsz hatyrok, amik ilyen műanyag hálóból volt összerakva, és akkor jól bele lehetett rakni és lehetett vinni. Ez azért izgalmas, mert a bevásárló központokban most már nem adnak nylon zacskót, csak pénzért, meg akkor olyan jól lenne ilyen hálót találni, de félrevezettem az önök figyelmét. Tehát ezek a hálók egy kicsit mutatnak arra, hogy pláne a gumiból lennének. Derűs napot kívánok, ezért van
hogy
én pofáztam. Ön a következő
előtt? Nem.
Tehát tegyük fel, hogy ez a háló, ez nem is ilyen műszálas háló, hanem gumiból van, és akkor el lehet képzelni, hogy bármelyik részét, hogyha megpendíti az ember, vagy mondjuk egy pókhálóban ragondol, hogyha belerepül egy légy, az egész háló rezgésbe kezd, tehát nincs olyan porcikája, amelyik nem rezeg, csak át nem szakad, hiszen ahhoz gyenge egy légy, a pók pedig pillanatok alatt odaér, és így tovább. Tehát minden minden összefügg, azaz a levegőszennyezésnek is egészen biztos, hogy jelentősége van. A meteorológiai előrejelzéseket ma már döntő mértékben, ezt nem hangsúlyoztam eléggé, de mondtam már, a számítógépek végzik. Tehát a számítások egyszerűen elnyésző az, amit egy ember tud a légkörről úgy hirtelen átgondolni, amit egy számítógép nem hirtelen, hanem ezer másodperc alatt átgondol, ha úgy tetszik, vagy számításba vesz.
De egyébként nekem az eszembe jutott, hogy amikor szénnel fűtöttek, akkor azért a savas eső az már időjárási tényezőnek számít. Tehát például ugye a légszennyezettséget így már befolyásolta például az esőnek a minőségét, nem? Vagy rosszul gondolom?
Nem, ez jól tudja. Így van. Ez egy külön izgalmas kérdés, hogy...
Erőműveknek
nem volt úgy tisztítva. Nálunk például 2 éve mi fával fűtünk, és folyamatosan azon. Tehát gyakran eszembe jut, hogy ez micsoda biztonság. De most már nem soká, most már építik a erőművet. Tehát milyen hőszivattyút vásároltunk, és szerelgetik, és nem fogunk többet fával fűteni.
És akkor mivel fogunk?
Hőszivattyú. Ez egy durván egy olyan hűtőgép, amelyik ki van fordítva. Tehát nem belül van a hideg, hanem kívül van a hideg, de úgy dolgozik, hogy összepréseli a kompresszor, mind a hűtőgépben is összepréseli a benne lévő gázt, ettől az lehűl. És kint pedig a hűtőgép hátsó részénél, hogyha megnézi, megfogja, akkor érzi, hogy az forró. Na hát ezért nevezik ezt kifordítottnak, mert a meleg levegő a cél a hőszivattyú esetében ennek az előállítása, és akkor ezt a meleg levegőt áramoltatják át egy olyan spirálon, fémcső spirálon, vagy anyagcső, egy cső spirálon, amiben folyadék megy, és a levegő, ezt a megmelegített levegő megmelegíti ezt a folyadékot meg átpumpálják a fűtőtestek felé a szobán, és akkor egy központi fűtés jellegű fűtést.
Tehát akkor ez nem az, ami a Földnek a hőjét hasznosítja?
Annak hasonló, de nem az.
De nem az.
Ez a levegő hőjét.
Elektromos áramban működik nyilván az eszköz.
Igen, tehát ez sem teljesen környezet. Barát, háromszoros szorzót mondanak az eladók, hogy háromszor akkora energiát ad le, ugyanannyi elektromos áram, mint hogyha nem lenne ez a hőszivattyú, hanem direktben mondjuk ilyen vízószálakat hízítana.
Hősugárzóban.
Mondjuk hősugárzóban, ami egy jelentős dolog, de ingyen nincs semmi. Semmit nem adnak a boltban sem, fűteni is kell. Megint egy kicsapongás, hogy ez a 3 év úgy telt el, hogy nekünk gázfűtésünk volt, és ilyen plackos vagy nagy tartás gázt használtunk, ami embertelen drága volt.
És rossz hatásfokú, már alig volt kalóriája.
Fűtött az, de a relatív rossz hatásfokú, tehát mit tudom én, 10 000-es forintosokkal is lehetett volna fűteni. Na most, tehát ezt én nem tetszett, és akkor kitaláltam, hogy volt a házban egy kemence, hogy a kemencében tüzelik. A kemencében valami jól égett minden, de nem sok hőt adott le. És de nem is tudok kérdezni. És akkor elkezdtem spórolni, de valami furcsa spórolás volt, tehát lusta voltam fűteni, pláne úgy, hogy valójában nem sokat ért az a tüzelés ott abban a kemencében. És akkor kabátban kezdtünk otthon ücsörögni. Most én megdöbbentően jól bírom. Tehát a tüzel, most a csúcsot mondom persze, vagy a mínusz, negatív csúcsot, hogy a mínusz, nem mínusz, bocsánat, plusz 12 foknál még elég jó meg vagyok kabátban. Viszont mondjuk egy lakótelepen lakó barátom, akikre szoktuk Skype-on, látom, hogy rövid újúinkben ücsörögött, ugye annak a városnak a másik felén, hát ez nem jó, ez a 12 fok, és a családom tagjai sem élvezik az ilyen ideget. Aztán amikor vásároltam egy másik, az egyik kazánt, egy olyat, ami egy kicsit többet ígért, mert jó látványos is volt, tehát ez többet csinál, mint 12 fokot, ez már 16, sőt, ha nagyon nyomjuk be a fát, akkor 20 fokig is föl viszi a levegő hőmérsékletét abban a helyiségben, ahol beépítettük. De nem írták már, úgyhogy most attól kezdve, gondolom, március elejétől, mint a jó idő, beindul nálunk is a hőszivattyú.
Jó, a következő kérdést.
Időjárást lehet-e csinálni? Ugye Kínában mondták, hogy az olimpia alatt nem esett az eső, viszont tiszta pára volt, holott esni kellett volna, tehát hogy valahogy szétlőtték az esőfelhőket, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy létezik-e ez, hogy hát nem az, hogy holnap után essen az eső, hanem valami
helyi befolyásolás.
Helyi befolyásolás.
Van ilyen. Kínai példa, de akkor már ott vagyunk a környék, akkor nem menjünk tovább Vietnámnál. Légyünk át Vietnámba, milyen hatásos volt. Ott például elárasztották a rizsföldeket, hogy ne lehessen lealatni az termés, ugyanis a vízben ők gyerek is, de akkor a termést alatt, akkor le szokták engedni a vizet. De a jó kis amerikai beavatkozás hatására nem tudták leengedni, mert annyira nagy volt a többlet csapadékbevétel, illetve a hadi utakat is lehetetlenítették a használatra, lehetetlenítették ilyen mesterséges beavatkozással. Biztos, hogy olyanok sem maradtak kívül a magyar közállapotokra egyik jellemző politikai polarizálódás, tehát sarkok felé elhúzás. Szóval, hogy én most már nem egyszer hallok olyat, hogy hát ami náluk lévő borzasztó időjárás az nem véletlen, ilyen borzasztó, mert azt valami rossz indulatú külföldi érdekcsoport pénzeli, hogy ez ilyen legyen. Biztos, hogy ezt is el lehetne intézni, tehát tudományosan, hogy technikailag el lehetne intézni, hogy van-e annyi pénz, hogy érdemes legyen, aznak az, hogy ki mennyire akarja, én tudom, hogy mennyire, kinek mennyire érdekel, mondjuk Magyarországon, az ország északkeleti részén mondjuk két éve volt, talán két éve, amikor a belvízzel árasztotta a bevásárlóközpontokat is, meg mindent. Tehát ez egy nagy értékű dolog lehetett, ha az valóban mesterséges külső szándéka jött volna létre. Én ezt nem terjesztem, én ha belekezdtem a kajmanyom a végét is el, én nagyon bízom benne, bár tudom, hogy lehet ilyen csinálni. Nagyon bízom, hogy az emberi intellektus ez fölött van, mármint hogy ilyen beavatkozást csinálni.
Én azt kérdezném még, hogy lehet?
Igen,
ez a jégesővel kapcsolatban, mert azt meg lehet csinálni, hogy ellövik a jeget, és akkor csak víz jön le. Tehát ilyesmit tudnak csinálni.
Igen.
És ezt állítólag csináltak régen. Hát volt eső, azért volt kevesebb eső, mert egyszer ellőtték. Ez miféle dologgal lövik ezt? Na, valami rakéta, ami szétdurran a légkörbe, és akkor a jeget elolvasztja, nem?
Lényegében ez. Lényegében ez izgalmas, egy érdekes tudomány történeti megközelítésben is, hogy ez már évszázadok óta próbálkoznak. Tehát rendes ágyúval is lőttek Magyarországon is, több ilyen ágyúval a múzeumban, amelyeket erre használták, hogy a viharfelhőket szétlőjék. Az izgalmas
az eső esett.
Hát eső esett akkor is, hogyha sikerült, de az sem biztos, hogy sikerült. Hiszen állati nehéz mérni az eredményt. Tehát nem lehet tudni, hogy az a felhő tényleg mit okozott volna itt, nálunk. Tehát jött a felhő, a mindenségét idejér, ebben az irányban jön, nagyon fekete az alja, veszélyes felhőnek látszik. Mondtam a Juhász ember nyilván nálam jobban tudna, hogy ezt tényleg egy lőjük ki. Akkor rálőttek és elkezdett zúgni az eső, és akkor fölfogás dolga, hogy ki mit mondott, hogy miért zúg az eső. Azért, amire ön utalt, hogy sikerült a vihart esővé átformálni és megúszni így a jég inkább, vagy egyszerűen lehetett volna a másik falukba az a felhő, még így a teljes terhével, a jég, eső vízterhével, és itt nem kaptak volna semmit. A másik idevág, hogy az elmúlt szezonban, tehát egy nyárral ezelőtt, mi is dolgoztunk egy ilyen vállalkozásban, a vállalkozásnak az volt a lényege, hogy ezt célozták meg. Itt nem lőtek, hanem ilyen pároktató eszközöket egy kicsit hasonlítottak, egy csövegbe raktak be párolgó, erősebb párolgó anyagot, amit ha begyűjtöttek alulról, nem robbanásszerűen és nem árnyúgolyószerűen, de hirtelen a fölmelegedés hatására hirtelen a magasba vitte azt az anyagot, ami anyagnak az volt a célja, hogy apró cseppekre bontsa a levegő, a felhőben lévő vízcseppeket. Ennek teljesen mindennapos jelensége van, azt lehet tudni, hogy ezek a zivatarokat is esetleg hozó felhők, ezek úgy működnek, hogy a föláramlás, a fölmelegedés hatására, a talaj közeli fölmelegedés hatására elindul a fölfelé egy légtömeg, egy néhány kilométer kiterjedésű levegő kémény, és ebben a kéményben mindenféle dolog repül fölfelé, akár még békák is emlékeznek rá, biztos, hogy béka eső is előfordult, meg haveső is előfordult. Tehát a szélsőség miatt mondom csak, ez azért nem jellemző, hogy békák repülnek, de az igenis jellemző, hogy a vízcseppek elindulnak fölfelé egy erőteljes föláramlás hatására. A fölmelegedés aztán úgy működik, hogy ahogy följebb és följebb kerül egy-egy légkocka, tehát légrészecske, akkor már egyre melegebb lesz a környezeténél, ez megint egy alapvető fizikai jelenség, és ettől gyorsulva kezd el, tehát további sebességet kap, nem az az indító sebesség viszi tovább, ami az eredeti befűtés, a csőhajával befűtés okozta, hanem önmagát gyorsítja föl, és ahogy repül föl, áramlik föl, szárgult, ha úgy tetszik, tehát komoly szélsebesség van, fölfelé mutató szélsebesség, a benne lévő vízcseppek közül a nagyobbakat már lassabban bírja csak a szél, ez a föláramló szél vinni, a kisebbeket még jól tudja, a kisebbek utolérik a nagyokat és hozzáragadnak, ez megint egy alapvető fizikai jelenség, hogy olyan a anyag vonzása, hogy egymáshoz vonza őket, és ahogy tovább mennek, hát eljött egy olyan szintre már a levegő vagy vízcsepp, hogy megfagy, és akkor ha megfagyva, ha a súlya olyan értékű pont, hogy a áramlás éppen egyensúlyban tartja, akkor az ott lebeg, de ahogy lebeg, a kicsik még mindig utolérik, és nő egyre a súlya, konkrét fizikai mérete, és egyszer csak már olyan nagy lesz, hogy a föláramlás nem bírja tovább sodorni, elkezd lefelé száguldani, áramlani majd később konkrétan száguldani, és ha rosszul mennek a dolgok, akkor eléri a talajfelszínt, eléri a tehereket, eléri Kovács Jelölt, a mező dolgozó parasztembert is, a jég. Most attól függ, hogy milyen nagy, ugye talán olvasták, hiszen hallom, hogy többen érdeklődtek valamilyen szinten a meteorológiára. 2-3 kilós jégtömbök is kialakultak már Magyarországon is. Na most egy 2-3 kilós jégtömb, tehát egy ilyen fotballabda méretű, olyan nagyot tűnt szerintem, hogy azt nem éri túl az ember, ha úgy esik.
Jó, akkor most azt, mivel halad az idő, most olyan kérdezzen, hogyha van, aki még eddig nem kérdezett, mert nincs túl sok lehetőség. Ha nem, akkor bárki.
És azért annyi, hogy a matematikai modell, tehát nyilván valami statisztikával számolnak, vagy nem tudom, milyen egyenleteket húznak rá az eredményekre, vagy a mérési eredményekre, ez mennyiben változott az 50-es évek óta? Tehát ez ugyanaz, vagy változott? Vagy esetleg ezek a meteorológiai, ugye arról volt, hogy a radar, meg a műhold adatokból a számítógép kiszámol valamit. A helyi mérések hozzájárulnak ehhez a számításhoz.
Igen, persze.
Tehát, hogy a modell mennyit változott, és hogy mennyiben jár hozzá a földi mérés.
Egy dolgot elfelejtettem befejezni, hogy mi miért vásárolunk adatot a meteorológiai szolgálattól függetlenül attól, hogy ez valójában ez a vásárlás ténye egy orgazdaság, mert ami a másé, azt nem adhatja el senki. Még a meteorológiai szolgálat sem, és hát nekem sem adhatja el, mint az egyik tulajdonosnak, nem magának sem. Nos, éppen ez miatt, mert a mérési adatok nagyon fontosak a modelleknek a kalibrálásához. Na most, ugye ezek szerint is, meg hát ennél sokkal komolyabb és mélyebb dolog, a kalibráláshoz kellenek a konkrét földi mérések is, de a egyenletek, vagy nem de, hanem az egyenletekre kérdezett rá, nehezen tudom megmondani.
Van egy egyenlet, és akkor ebből a tízismeretes egyenletben helyettesítgetek be, vagy minden eredmény alapján egy másfél egyenletet húzok rá. És akkor ki milyen okos matematikából olyat húz rá, és úgy jön ki neki, hogy én most jól tippeltem, én most vagy jól határoztam meg a holnap után időjárását, ő meg rosszul.
Értem a pontosítását a kérdésnek, de az eredeti kérdés az még jobb. Az abszolút, hogy más egyenletek jobbak-e, vagy mások-e az egyenletek ma használatosak, mint mondjuk az 50-es években, és igazándiból nem. Nem mások. Tehát már valamikor a 900-as években, tehát a múlt évszázad első felében éltek azok a matematikusok, akik kidolgozták a légköri összefüggések döntően leíró egyenleteket. Két név jut eszembe, egy norvég, egy Bjerknes, aztán nem tudom a keresztnevét, nem jut eszembe, és egy magyar, aki ezzel foglalkozott, vagy ebben is foglalkozott, aki ugye Nobel-díjas lett és Amerikában lett, és mind a magyar Nobel-díjasok egy kivétellel mind Amerikában szerezték meg a Nobel-díjukat. Na, ez megint a lényeg, hogy ugyanazok az egyenletek lényegesen részletgazdagabb van, és a számít, a Budlibicska vagy a Schweizbicska lett sokkal nagyobb, a számítógépek jósága lett sokkal jobb. Ma már nap, mint nap, tehát minden egyes nap előrejelezzük az éppen aktuális előrejelzés várható beválását, vagy bizonyosságát. Tehát, hogy hány forintot húzhatok, ha valaki velem fogadna, arra az előrejelzésre, amit én aznap számoltam. Nem azért, mert voltak jobban vagy rosszabb, hanem azért, mert a légkörnek az állapota az jól meghatározható, és változó bizonyossággal követi a fizikai törvényeket, amikor rohadt bizonytalan. Van, amikor egyszerűen akármi is lehet. És akkor természetesen egy tisztességes meteorológus, előrejelző meteorológusok beszélnek. Ez kell, hogy kijöjjön az előrejelzéséből is, hogy ez most, kérem, ez nagyon bizonytalan. Máskor pedig fordítva, igenis, egészen határozottan úgy látszik. És akkor lehet határozottabban fogalmazni. Itt megint nem mondtam el, sok mindent nem mondtam el, de nem mondtam el azt, hogy a pontosság az minimum kétféle értelemben érthető. Hát például is, hogyha én bizonytalan vagyok, akkor nem mondok nyilvánvaló olyan valóságokat, hogy a Marcibágyi téren 6,5 fok lesz délben 12-kor, hanem azt mondom, hogy valahol 6 körül, vagy 3 és 10 között. Ha olyan bizonytalan a végkör. Tehát a maga a megfogalmazás pontossága is erősen változik. Jó. Én attól félek, hogy az új előadója lépne.
Jó, neki is megvan az ideje. Viszont most már a végéhez értünk. Az lenne a kérdésem, hogy ha úgy gondolja, hogy valamit még nagyon szívesen elmondott volna, de vagy nem kérdeztük, vagy nem volt lehetőség, akkor most éljen bele.
Tulajdonképpen már mondtam. Én azt hiszem, azt tudom, bocsánat, gerés dolgot mondhat az ember itt. Azt tudom, hogy Magyarországon a legjobb előrejelzés, nem a tutit, hanem a legjobbat, tehát amelyik a legmegfelelőbb aznap, azt náluk lehet meghallgatni, meg elolvasni, illetve meghallgatni. És ha internetre gondolok, akkor azt mondom, hogy az EU-MET, tehát Meteorológia, Európai Meteorológiai Szolgálat, ami célunk, eumet.hu oldalon nézhetik meg, ott sok érdekesség van, illetve hát érdekesség is van, alapvetően ez egy szakmai oldal, ezért aztán már két verziója is van, van egy old.eumet.hu, ez az, amit én csináltattam a kollégáimmal, és amit minden nap kezelek, a másik az simán eumet.hu, ott vannak érdekességek is, ilyen újságíró által szeretett érdekességek. Egyébként a két oldal megegyezik, tehát tartalmilag nem ellentmondó egyik a másiknak, remélem soha, hanem hát a részletesebb az többet mond, mint az eredeti. Ezt szívesen elmondtam, mert bízom benne, hogy minimum megkérik az unokát, hogy nézd már meg. Ott egyébként az eumet.hu-n van egy időjárás TV nevű gomb, amin én minden nap saját magam egyes szám első szemében elmondom, hogy én mit gondolok az nap és a következő napok várható időjárásáról. Ennek az alcíme az, hogy magánvélemény, és mint ahogy esetleg ma este is észrevették, esetleg neheztelnek, és miatt a hajlamos vagyok kitérőkre. Tehát ott is úgy folytatódik a cím az időjárásról, meg másokról. Érdemes, mert talán én azért mondom ezt, mert miért fontos? Hát persze azért is fontos, mert ezek az old internetes oldalak, ezek jelentős mértékben úgy működnek, hogy számolják, hogy hányan néznek bele. És ez a szám, ez ennek függvényében lehet azt az oldalt eladni, reklámozni szándékozóknak. Ezért én közvetve érdekelt vagyok benne, hogy minél többen nézzék ezt meg. Mert hát dolog, és persze ezt teljesen ingyen csinálja az ember magát az oldalt, és azon lévő összes információt. Tehát olyan jó, félre fogják érteni, de nem baj, olyan jó dolog jól dolgozni, hogy ezért megéri, de milyen költő az, aki megírja a verset és beteszi a fiókba. A következő beteszi a fiókba. Tehát, hogyha nem nézik, ha nem jut el másokhoz, a társadalomhoz, akkor ez nem sokat ér. Ha költemény, akkor sem, és ha időjárás előrejelzés, akkor sem. Tehát nekem így is érdekel, hogy minél többen nézzék meg önök is, és hogyha valakinek mindig úgy féltettem magam, hogy majd ma este ilyeneket fogok mondani, hogy nézzék. Tehát, ha valakinek nincs kedvem, vagy lehetősége nézni, akkor hallgassa meg azt az oldalt, ott én képeket is mutatok, de nem fontosak a szöveg a lényeg, amit viszont szóval nem.
Jó, köszönöm szépen, és akkor mindenkinek ajánljuk ezt az oldalt, és akkor tartunk egy 10 perc szünetet.
Köszönöm én is.
Jó, köszönöm szépen.